kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente, 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.
A mondatvesztőknek tartott lelki gyakorlataink során gyakran találkozunk asszonyokkal, házaspárokkal, akik többször veszítették el kisbabájukat. Örömmel mondom, számokra is van remény, segítség. Mielőtt a Keresztény Meddőségi Központ vezetőjével, Szigetvári Zsuzsával beszélgetünk, hallgassanak meg egy fiatal hölgy és egy házaspár vallomásából részletet. Kedves Franciska, szeretettel köszöntelek. Egy lelki gyakorlaton voltál, mert sorra megszöktek gyermekeid. Hogy történt az életed?
Kisgyerekkoromban sokszor gondoltam arra, 4-5-6 évesként már, tehát hogy egészen kicsi gyerekkorom óta foglalkoztatott a családalapítás, vagy a gyerekeknek a kérdésköre, ami amiatt sem volt véletlen, mivel a nagymamám, az tudva levő volt, vele együtt éltünk. Az édesapám nagyon sokadik próbálkozás és rengeteg vetélés után született akkor, amikor a nagymamám 40 éves volt. Az utolsó reménye volt az apukám, és így született meg. És ezt így lehetett tudni, hogy hát akkor gyermeket vállalni, az bizony egy komoly feladat, és sok szenvedés árán valósulhat csak meg. Talán ezek után szinte természetes, hogy amikor kamaszkorba léptem, akkor kezdődtek ciklus problémák, emiatt kórházba is kerültem, mindenféle gyógyszerekkel, hormonkészítményekkel próbáltak meg kigyógyítani. Először azt gondoltuk, hogy hát egy picit még várunk, és aztán vállalunk gyerekeket, de aztán nagyon hamar meggondoltuk magunkat, és gondoltuk, hogy akkor bármikor jöhetnek az életünkbe. Teltek, múltak a hónapok, az elején az ember természetesen türelmes, én legalábbis azt gondolom, hogy az voltam, nem csodálkoztam, hogy nem sikerül azonnal, nyilván ez a múlt hozzájárult, de hát teltek, múltak a hónapok, a 2, 3, 4, 5, 6, 7, már a 8. hónap után, sikertelen hónap után már azért egyre fogyott a türelem, és egyre nőtt a nyugtalanság. 9-10 hónap, 11-12, hát na most akkor mi lesz?
A lelki gyakorlattól sors közösséget kaptam. Azt, hogy itt bármit el lehetett mondani. A legbelső legmélyebb dolgaink is elő mertek jönni. És ez egyértelműen annak köszönhető, hogy hatalmas bizalom és megértés van itt köztünk.
Sors társ közösséget kaptam. Az érzetet, hogy nem vagyunk egyedül, nem valami különleges eset vagyunk, és jó tudni, hogy ezeket a sorstársakat is, és hogy engem is, minket is, a feleségemmel az Isten vezetés jót akar nekünk. Kaptam egy kis megértést is, meg világosodást is abban, hogy nekem idáig bizonyos tekintetben, bizonyos témákban, mint például a gyermekvállalásban nem biztos, hogy helyes volt az Isten képem. Más hozzáállással távozom.
Szeretettel és tisztelettel köszöntelek. Szigetvári Zsuzsanna. Az Irgalmas Kórházban működik Magyarországon talán az egyetlen keresztény meddőségvizsgáló központ. Vezetője vagy. Mióta üzemel ez az intézmény?
Én szeretettel köszöntelek benneteket. Szigetvári Zsuzsa vagyok. 2017-ben jöttem ebbe a kórházba, és akkor indult el a központ működése. Rendkívül fapadosan, egyetlen szobánk volt asztal nélkül. A mai időre 16 ambulanciánk működik, angiológiai laborral együtt, és igen sok pácienst fogadunk.
Ilyen sok páciens van?
Naponta 2-3 pár jelentkezik be, ez az átlagos. Ha van valamilyen média megjelenésünk, akkor ott egy kicsit felsűrűsödik a bejelentkezőknek a száma, de épp most végeztünk egy felmérést a klienseink között, és a 70%-uk azt írta, hogy valakitől hallott rólunk, ismerőstől, közösségből, családból, parókiáról, plébániáról, és így kerestek meg.
Magyarországon hány meddőséggel küzdő pár létezhet? Van-e ilyen statisztika?
Épp most néztem utána, nagyon nehéz a pontos számot megmondani. Tehát az, hogy hányan fordulnak orvoshoz, az egy sokkal nagyobb szám, mint akik végül egy akármilyen központba eljutnak. Én úgy tudom, hogy most jelenleg, ha csak a lombikoknak a számát tekintjük, körülbelül 9-10 ezer lombikot végeznek Magyarországon évente. Természetesen, mivel mindenhová várólisták vannak, és egy sokkal nagyobb szám, hiszen van, aki magárendelőben vagy más kórházakban próbál gyermekhez jutni, illetve egy óvatos becslés szerint most Magyarországon kb. 300 ezer embert érint a meddőség. Vagy...
Ebből mennyi az, ami beleszületett probléma, és mennyi, ami a élet folyamán elkövetett mindenféle egyéb esemény?
Pontosan nem tudom megmondani, de azok, akik hozzánk fordulnak, beleszületett problémával, szerintem 1000 esetet, ha tekintünk, kb. 4-jel találkoztam személy szerint.
Tehát rendkívül elevész. Többnek akkor olyan előélete van, hogy akár a tablettás fogamzásgátlás, akár a műhüvetélés.
Ez sincs sok. Tehát hozzánk főleg olyan párok érkeznek, akik eleve nem szeretnének bármiféle mesterséges beavatkozást az életünkbe. Tehát ezek főleg olyan párok, akik vagy vallásos háttérrel rendelkeznek, van olyan is természetesen, akinek már volt lombik programja, de nem sikerült, de elenyésző azoknak a száma, akiknek művébetélése volt, vagy tablettát szedtek. Főleg életmód problémáról kell itt beszélni. Például a hölgyek között a leggyakoribb a pajzsmirigy alulműködés, a pajzsmirigy autoimmun gyulladása, az inzulinrezisztencia, tehát a cukor anyagcserének a zavara. Férfiaknál gyakran látunk kevés spermium számot. Alapvetően mi azt látjuk, hogy nem tudják, vagy nem érzik annak a súlyát, hogy amit mi normális, idézőjelbe teszem, normális életnek hívunk, hogy reggel fölkelünk és reggelizünk. Ez szükséges ahhoz, hogy a cukoranyagcserénk normálisan működjön. Aki reggel fölkel, beül az autóba, vagy teljesen mindegy, rohan másképp a munkába, és délután 3-kor eszik előre először, az előbb-utóbb, annak előbb-utóbb fel fog borulni a cukorháztartása, a szénhidrát anyagcseréje. Ezek olyan folyamatokat fognak elindítani, ami az egész endokrin rendszerét érinti. De ez a egyik leggyakoribb. A másik az, hogy a rendszeres mozgás szintén kiesett az életükből. A mi pácienseinkre értem ezt, de szerintem az egész országban ez elmondható. Nem gyalogolnak annyit, inkább felszállnak bármilyen járműre. Tehát amikor ide jönnek, és bármiféle életmód tanácsadásról van szó, először meg kell őket tanítani arra, hogyan kell étkezni. Ebben az endokrinológusaink és a dietetikusaink segítséget adnak. A gyógytornászok tudnak abban segítséget nyújtani, hogy milyen az, hogyha hazafelé menet, egyel korábban leszáll a villamosról vagy a buszra is hazasétel, és ez mennyit fog számítani. Nem látják azt, hogy ez ugyanúgy az ivarsejtjeikre és az endokrin rendszerükre is hat, és bizony befolyásolja azt.
Tehát ide jön egy pár, kiderül az, hogy hát stresszes, meg nem optimális életmódot folytatnak. Mennyi idő alatt lehet úgy megváltoztatni a életmódot, hogy...
Ez nagyon sok mindentől függ. Gondoljunk először a párnak az életkorára. Nem mindegy, hogy valaki 46 évesen esik be, első gyermeket kívánva, vagy 23 évesen. Nálunk körülbelül azonos ezekben a korokban ugye az arány, tehát a 23-27 és a 40-46 éves korban kb. Ugyanannyian kérik a segítségünket, és az e közötti időszakban a legtöbben, tehát kb. 27-től 40-ig is nagyon sok. Tehát ez az egyik nagyon erős szempont, hogy van-e idő életmódváltásra. Mindenféleképpen az a célunk. Tehát a központunk először is szeretne egy nagyon tudományosan megfelelő ellátást adni. Ez egy alapvető dolog. Tehát ezt azt gondolom, hogy akár keresztény valaki, akár nem, az az alap, hogy tudományosan, orvosszakmailag a megfelelő ellátást és a megfelelő diagnosztikát adjuk. Szerintem ez nálunk csodálatosan működik. A másik része, a lelki része, arra is ki fogok térni, hiszen nálunk egy nagyon erős lelki támogató csapat van, aki akár az életmódváltásban is tud segíteni a pároknak. De ha valaki fiatal, 20-30 éves elején van, az élettani folyamatok sajátossága miatt gyorsabban tud bekövetkezni ez a változás. Tehát mondok nektek egy példát, amikor valaki 24 évesen ide belép, kiderül, hogy hiperinzulinémiája van, tehát a terhelés során azt látja az endokrinológus, hogy nagyon magas kiugrásai vannak például az inzulinjainak, de ha megállapítja, hogy hiperinzulinémiája van, vagy inzulinrezisztens, vagy pajzsmirigy alulműködése van, első lépésben nem biztos, hogy gyógyszerhez fog nyúlni, hanem azt mondja, hogy ő ezt ajánlja dietetikus által egy tanácsadást, kezdjen el odafigyelni a mozgásra, az étrendjére, mindketten, tehát nem elég csak az asszonyt figyelni, mert mind a kettőből ugyanannyi sejt fog azért abban a gyerekben egy új életet létrehozni, tehát lehet, hogy a 3 hónapos kontrollra, ha ők ezeket betartják, már gyönyörű eredményeket fogunk látni, ahogy látunk is. 42 éves asszonynál már nem biztos, hogy gyógyszer nélkül el fogjuk tudni ezt kezdeni, hiszen ott a petesejtek minősége és mennyisége rendkívül alacsony. A fiúknál a kor annyira ott is számít természetesen. Mi viszont megszeretünk azokkal a petesejtekkel, hiszen már a méhen belül egy lány magzatnak ott van az összes petesejtje, szülésre ez nagyon visszaesik, és az életünk során csodálatosan elfogyasztjuk őket, és minden minket ért, az életünkben ért károsodás, ami minket ér, az károsítja a petesejtjeink DNS-ét. Ezért van az, hogy idősebb korban, mondjuk nézzünk egy fiatal asszonyt, egy 25 éves, 25 éves korban 10 genetikailag teljesen egészséges ép, és abból egy egészséges gyermeket tudna szülni. 42 éves korban ez körülbelül 1. Magyarországon alapvetően szükség van arra, tehát mi ezt kitűztük a zászlón, azt, hogy az emberek tudják, hogy hogyan kell élni. Nem csak testileg, hanem lelkileg, mentálisan, hogy milyen szinten kellene ahhoz elérni, vagy egy házasságban milyen kapcsolatot, vagy egy jegyes pár, ha ide bejelentkezik, hogy szeretnék esküvőt megtudni, hogy mennyi esélyük van arra, van-e bármi. Mi ennek nagyon örülünk. Mi az egyedülállóknak is nagyon örülünk, hiszen ha van egy 19-20 éves lány, akinek ciklus problémája van, ha hozzánk jön, mi ki fogjuk vizsgálni. Mi okozhatja azt a ciklus problémát?
Mennyire rontja el az emberek szervezetét, most nem az életmód, hanem a cigaretta, gyógyszerek?
Hát ez mindent károsít. Tehát a spermiók mozgását egészen biztos, a morfológiáját egészen biztosan károsítja. Magyarország halál okaiban a harmadik a cigaretta okoz. Ezek mérgek.
Abban a céllal jöttetek létre, hogy egészséges módon egészséges gyerekek születhessenek, és ehhez adtok megfelelő segítséget 100 párból. Hányan születik utána a gyerekek?
Ez nagyon, nagyon, nagyon aranyos kérdés. Azért nem tudunk erre válaszolni, de azért nagyon nehéz, mert mi nem ciklusokat számolunk. Ugyanis vegyünk egy meddőségi központot, ott ha azt mondják, hogy egy évben végzünk 100 kezelést, amit ők tudnak kontrollálni, hiszen látják, felírják a gyógyszert, ultrahangokat végeznek közben, és látják, hogy a 100-ból 35 kisbaba született. Mi nem tudjuk a ciklusokat számolni. Tehát mi nem tudjuk azt visszakérdezni a pártól, hogy de valóban ebben a hónapban, ovuláció közelben hányszor voltatok együtt?
De eljött ide szeptemberben, és jövő szeptemberben.
Igen, de ez két oldalú. Ha ő nem tett meg mindent, ha ő nem szedte be a gyógyszerét, vagy a gyógyszer nem úgy hatott, és nem jött vissza. Számokat nagyon nehéz mondani. Mi azt szoktuk mondani, hogy nem számban mérjük ezeket. Mi azt is nézzük, hogy hány házasság javult meg, hány párkapcsolat ért el azt a pontot, amiben most már végre jól érzik magukat, hány egészség alakult ki, tehát egészséges szervezetet, stb. De hogy számot mondjak, jó, tehát ilyet nem tudok mondani, hogy 20-ból hány. Az biztos, hogy most érjük el a 100. gyermekünk megszületését, ami gyönyörű, szerintem összesen a várandóságainknak a 30%-a szakad meg, amiről tudunk, de van olyan beteg, aki eltűnik és nem jelez vissza. Tehát, hogy azért ezt is bele kell számolni. 30%-a megszakad, ami nekünk nagyon fájdalmas, nekik is főleg, ugye? Viszont kiderülnek olyan autoimmun, vagy hematológiai, vagy bármilyen más genetikai okok, amin már nagyon nehéz segíteni. Viszont van olyan párunk, aki azt mondta, hogy végre várandós lettem, igaz, hogy elvesztettem, de hogy ő 10 évig próbálkozott, és még soha nem sikerült. Úgyhogy bízunk abban, hogy fog. Tehát most érjük el azt a pontot, hogy a 100. kisbabánk születik meg úgy, hogy képet is kapunk róla. rendkívül pozitívak a visszajelzése. Tehát rájönni arra egy párnak, hogy küzdenek mondjuk már 5 éve egy gyermekért, és egyszerűen nem látnak mást. Tehát, hogy egyszerűen minden eltűnik, szinte egy csőlátásuk van, és csak a gyermeket nézik, és nem veszik azt észre, hogy ki van mellettük a házasságukban. Tehát arra rámutatni, hogy most akkor kezdjük el az elején, hogy eszünk, hogy iszunk, mozgunk-e, élvezzük-e a házasságunkat, vannak-e benne közös örömök, megélünk-e olyan boldogságot, ami, hogyha majd a gyerek kirepül egyébként, megint csak ott maradunk ketten. Tehát, hogy arra azért érdemes fókuszálni, és abban a pillanatban, hogy ők elvesztik azt a görcsös fókuszt, ami a gyermekre irányul, és elkezdenek egymásra figyelni, minden sokkal gyorsabban.
Annak is tulajdonítható, hogy Lombik Béli után esetleg egy-két hónapon belül, amikor már esedékes, bekövetkezik a természetes fogantás.
Igen, ilyenről is beszélnek.
Ez a görcsös akarat eltűnik.
Ha nem is egy-két hónapon belül, de oda el kell engedni, le kell nyugodni. Elveszítik ezt a görcsösséget, és olyankor mindig sikerül. Én azt látom, hogy azok, akik pszichoterápiára járnak, vagy pszichológusi segítséget kérnek, ez mindenkinek fel van ajánlva, aki ide bejelentkezik. Teljesen mindegy, hogy egyedülálló vagy párban jönnek, akár jegyes párként, akár házas párként, nagyobb a sikeresség. Feldolgozatlan traumák, amik gyerekkorban élték. A szülő elvesztése, amit nem gyászolt el, mert nem lehetett. Mert egy olyan környezetben élt, hogy egyszerűen nem volt megengedve. Tehát olyan traumákkal találkozunk, természetesen vannak kapcsolati nehézségek, miért ne lennének. Van, aki több gyermeket már elvesztett, és azokat nem tudta elgyászolni. Tehát ilyen esetek is.
Most ilyen esetekkel mi is találkozunk, mert a lelki gyakorlatainkat, ne félj, nem ítéllek el, magzat vesztük lelki gyakorlatát, úgy kérdetjük meg, hogy vetélés vagy bármilyen módon veszt egy gyermek, az lehet lombi, sokan jönnek, lehet abortusz, lehet magzati halálozás is. Tapasztaltuk, hogy 1, 2, 3, 4 vetélés után elgyászolva azt, és elfogadva azt, hogy igen, nekem van egy gyermekem, ő élt, igaz, rövid ideig volt az enyém, vagy a miénk, de édesanyja vagyok. Akkor utána hamarosan fogok. Elegendő ahhoz, hogy szülessenek.
Ennyi, és az, hogy elfogadjuk őket úgy, ahogy vannak, hogy ne ítéljük el őket, hogy megértsük őket, nem voltunk az ő cipőjükben soha. Teljesen mindegy, hogy mit tettek, mit nem, vagy hogyan éltek. Az első konzultáció, ami egy elég hosszú konzultáció, ugye a diplomás egészségügyi szakember ül le velük, és nem ritka, hogy 90 percig beszélget a férjel és az asszonnyal. És ott mindenről szó van. Tehát a ciklusukon, a libidójukon keresztül, a műtéteiken, tehát egy rendkívül részletes és nagyon szerteágazó anamnézist veszünk föl. Ekkor kialakul az a bizalmi kapcsolat az úgynevezett koordinátor és a pár között, ami összeforrasztja őket, és egy évig ez a koordinátor fog mindent nekik intézni, ő foglalja az időpontokat. Nem nekik kell telefonálgatni, hogy jaj, most tetszik tudni, olyan vizsgálatra kérek időpontot, tetszik tudni, mi ugye a férfiaknak ez rendkívül nehezen tud menni mondjuk egy ondó minta vizsgálatra ugye időpontot kérni, szóval ezt mind elvégzi nekik a koordinátor, és mindig ugyanaz. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy nevet Katával kezdett el egy munkát, akkor ez a bizalmi kapcsolat egy éven keresztül fennáll, és mindig a Katával lesznek kapcsolatban, rendkívül nagy biztonságot ad nekik. Thank you.
Persze tudod, de hasonlít, amint hát mondom, ismerd a lombi témakört is.
Én dolgoztam ilyen helyen.
Melyben más? Mert nem véletlenül kerültél akkor erre a területre. Tudod, miről beszélsz.
A célunk ugyanaz. Az eszközeink mások. Az eszközeink annyiban másak, ott egy lombi központ elvégzett lombik ciklusokért fog támogatást kapni a NEAC-tól. Mi azért kapunk a NEAC-tól pénzt, vagy a mi centrumunk, vagy a mi kórházunk, hogy ezek a páciensek ide bejárnak, és el vannak látva, és mivel egyházi szervezet, egyházi kórház vagyunk is, nálunk a lombik is mindenféle árt technika kizár, éppen ezért nekünk olyan természetes módszerekkel kell segíteni a párokat, amik egyrészt a szentszéknek megfelelő, a vallásos embereknek is megfelelő, de minden világinak is. Tehát mi konkrétan szeretnénk egy olyan egészségi állapotba hozni mind az asszony, mind a férjet, hogy nekik otthon természetes úton sikerüljön. Ez az egyik. A másik, amiben nagyon különbözünk, az az a lelki támogatás, és az a nagyon szoros követés, amit itt a koordinátor végez. Tehát a lelki támogatás a pszichológusokon, a terapeutákon értem, ezt a szoros követés pedig a koordinátoron, hogy egyszerűen mindig van kihez fordulni. Tehát én dolgoztam meddőségi központban, ott akárhányszor telefonált egy asszony vagy egy férfi, mindig mással beszélt, mert mindig más vette fel a telefon. Ez mindenkinek nehéz. Annak is, aki ott dolgozik, annak meg főleg, aki itt nem keres mást, itt csak azt a koordinátort keresi, ráadásul e-mailben, tehát minden le van írva, vissza tudják keresni, ez minőségbiztosítási szempontból is nagyon fontos, hogy lehessen visszakövetni, hogy mit írt a koordinátor, erre mit válaszolt a kliens, milyen időpontot adott, eljött-e, stb. Tehát, hogy ebben szerintem nagyon különbözünk.
Nem a létrehozott gyermekek száma itt a kulcskérdés, hanem a pár plusz a gyermek.
Így. Hát a családba szülessenek. Tehát működő kapcsolatban szülessenek. Rendkívül megerőltető ez a pszichés teher, amit a fertítási gondokkal küzdő párok magukon hordoznak. Valami borzalom. Nem vagyok jó anyának, nem vagyok jó apának, kevés vagyok, bezzeg másnak sikerül, nem merem elmondani, a munkahelyemen mit mondjak, nem fogom én elmondani. Felvettem a csokot, ez ma egy rendkívül erős dolog. Hihetetlen sokan szoronganak attól, hogy olyan hitelt vettek esetleg föl, amit attól félnek, hogy nem fognak tudni teljesíteni. Ez egy extra, ezt egyre gyakrabban látjuk mi is. Ezekben a központokban annyira a lelkükkel nincs idő foglalkozni, meg ezekkel a gondjaikkal. Itt mindent meg tud írni, meg el tud mondani a koordinátorának, illetve minden ellátó helyen olyan szakorvosok teljesítenek szolgálatot, akik ebben a szemléletben élnek, és ebben a szemléletben dolgoznak.
Praktikus kérdés, a fogamzásgátló úgynevezett eseményitáni tablettát mennyire befolyásolják a későbbi fogamzást?
Hát én erre
vagy
pontosan...
Erre még nincs tapasztalat.
Biztosan van tapasztalat. Az biztos, hogy a ciklust felborítják. De ezt én ugye más tanulmányaimban tudom, vagy tanultam, mi ilyenekkel ugye nem foglalkozunk. Próbálunk mindig követni mindenféle kutatást, hogy ezt megmutassa, az, ami megmutatja ezt, de az biztos, hogy a ciklust felborítja, tehát egy olyan hormonlöketet ad, ami miatt ugye a megtermékenyített petesejt vagy embrió és a ményálka hátja le kell, hogy löködjön, és így előzi meg a terhességet, vagy a várandóságot, de mi ilyet nem használunk, nem is találkozunk egyébként ilyenekkel.
Demográfiai adatbázisból figyeltem meg, hogy az utolsó 20 év alatt, hogy mi is hány embert érintenek ezek a problémák, az utolsó 20 év alatt 1 millió vetélés, abortusz, ritkán későbbi elveszése a gyermeknek, 1 millió. Ez hány embert érint?
Sokkal többet.
2 millió. 2 millió embert érint, tehát a lakosságnak 20%-a érintett ebben. Mert azért, hogyha nekem 5 éve volt vetélésem, és nem csináltam vele semmit, akkor ugyanolyan még szenvedés állapotában levő valaki vagyok. Tehát nagyon sok embert érint. Ehhez képest, hát ez úgy lenyelt probléma, eltüntetett. Nem is igazán van, csak az 1-2 ember, aki rájött, hogy nekem problémám van, és tudok valahova fordulni, de legtöbben ezt hurcolják magukkal egy életen át.
Mert nincs meg ennek szerintem még a kultúrája Magyarországon. Meglepődöm azon, hogy hány férfi mondja azt, hogy igen, és hogy szeretnék. Ez rendkívül pozitív egyébként, hogy együtt szeretnének dolgozni. A nők mindig, az asszonyok mindig többen jelentkeznének, tehát a férj van, amikor egy kicsit visszahúzó erő, de meg lehet őket egyébként győzni. De a klienseinknek a 35%-a kéri a lelki segítséget, és ez tényleg bármi lehet.
Most felvetődött az a gondolat, hogy a családon belüli minták mennyire befolyásolnak. Mennyire lehet kimondani azt, hogy az így szerzett minták miatt ez generációs problémává tud alakulni?
Ezt a pszichológusok nagyon szépen el tudnák mondani, de ez így van. Tehát ők beszélnek erről a generációs állapotokról.
Van-e kedvenc történeted?
Van, hogy ne. Van egy pár, erről már tanúságot tettem másutt is, Máriapócson, van egy pár, aki 20-as évek végén jelentkeztek be. Én ledöbbentem attól a betegség mennyiségtől és súlyosságtól, amit náluk láttam. És nem csak maga az a szenvedés, amit ez a férfi és nő megélt nap, mint nap, tehát iszonyatos fájdalmakat, hanem olyan elváltozásaik is voltak, amik én ültem, és azon gondolkodtam, hogy tudnak ők még mosolyogni, hogy tudnak ők még élni, és életet élni. És amikor oda jutottunk, hogy mi legyen most, akkor azt mondtam, hogy természetesen minden vizsgálati ponton menjenek végig. Nézzük meg az endokrinológiai státuszt, a női nemi hormonokat, a férfi nemi hormonokat, a nőgyógyászatot, az andrológiát, az immunológiát, tehát hogy minden egyes ilyen fázison, ami rájuk érvényes protokoll szerint, azt mindenképpen járjuk végig, de őszintén megmondom, hogy nekem már az is egy hatalmas boldogság lenne, hogyha tudnának fájdalom nélkül élni, és örülni az életüknek, amit kaptak. És természetesen így mentek a kivizsgáláson, mindenhol találtak egy kis ilyen-olyan eltérést, amit az orvosaink rendeztek is, és ki is léptek a körből igazán, mert tudták, hogy hát ilyen betegségekkel borzalmasan nehéz, hát lehetetlenség. Nem mondjuk soha, hogy meddő, akkor mondjuk, hogy meddő, hogyha az embernek nincs petefészke, vagy nincs méhe, vagy heréi nincsenek a férfinak, mert ilyen esetünk is volt, tehát akkor valóban ki kell mondani. Egyébként a gyermekvállalási nehézségről beszélünk. Szóval kilépett a pár ebből a körből, a kivizsgálás köréből, folytatták a terápiát, és egyszer 6 hónap múlva kaptam egy e-mailt, hogy képzeljem el, hogy megtörtént a csoda, és hogy ő várandós, és hogy jöhet-e hozzánk, mert hogy akkor a várandós gondozást így tudja folytatni, és megszületett a kisbabájuk, akikről képet is kaptam, és szerintem ez egy olyan csoda kategória orvosilag, de mindez nem elég, mert másfél év múlva újra jelentkeztek, hogy ő most 13 hetes a következő. Ez a kedvencem.
Kedves Szigetvárdi Zsuzsa, köszönjük a beszélgetést, és sok-sok ilyen csodálatok legyen ebben az életben. A jó Isten áldjon tevékenységeteket.
Nagyon köszönjük a lehetőséget, Isten áldjon benneteket.
Én nem ítéllek el mottóval. Szeptember 29 és október 2 között leggyakorlatos hétvégét tartunk. Szeretettel hívjuk, bármi oka volt magzati vesztességének. Nálam érdeklődhet, Máriánál, telefonszámom 20-as mobil 823-2201. Megismétlem a telefonszámot, 20-as mobil 823-22-01.